kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország méretéhez képest óriási mértékben járult hozzá az emberiség tudományos örökségének gyarapításához, hangsúlyozta a köztársasági elnök Szegeden. Sólyog Tamás a Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány által működtetett Nemzeti Tudósképző Akadémia tehetségnapján beszélt, ahol diákok, hallgatók és oktatóik találkozhatnak Nobel-díjas tudósokkal és neves kutatókkal. Botka László polgármester azt mondta, az akadémia és az alapítvány először Szegeden kezdte meg működését, de ma már egész Magyarországon segíti a diákokat. Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita Kolostorban fogadta Emmanuel Todd francia történészt, írót, aki a társadalmi struktúrák politikai rendszerekre gyakorolt hatásainak elismert kutatója, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. Emmanuel Todd holnap Európa Válaszúton címmel tart előadást a 21. század intézet és a Polgári Magyarországért Alapítvány közös konferenciáján. Fő témája a nyugat irányvesztettsége mögötti mély társadalmi morális válság. Februárban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 2,1%-kal mérséklődött, naptárhatástól és szökőnaphatástól megtisztítva viszont 3,3%-kal nőtt az előző év azonos időszakéhoz képest, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,5, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 5, az üzemanyagok esetében 0,4%-os a bővülés. A kiigazított adatok szerint a forgalom 6,1%-kal elmaradt az előző havitól, februárban folyóáron 1446 milliárd forintot ért el. 2025. január-februárban az előző év azonos időszakhoz képest a kiskereskedelem forgalmának volumene 4%-kal emelkedett, közölte a KSH. A forgalom élénkülése a fogyasztói bizalom egyértelmű erősödését jelzi, reagált az adatokra a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca azt írta, a háztartások egyre magabiztosabban terveznek, ami nem csak a boltok forgalmán, hanem a turizmus élénkülésében is érezhető. Jelezték, a kedvező folyamatokat elsősorban a magas foglalkoztatottság, valamint a reálbérek 17 hónapja tartó folyamatos növekedése alapozza meg. A magyar-osztrák határon több átkelőnél is komolyabb torlódás alakult ki, kilépő irányban a ragadó száj és körönfájás miatt bevezetett korlátozások következtében, közölte még reggel az Útinform. Az országos rendőrfőkapitányság már tegnap tudatta, hogy szünetel a forgalom egyes átkelőhelyeken a magyar-osztrák határon, a működőek esetében pedig hosszabb várakozási időre kell számítani. Nincs új kitörés a betegség kapcsán, továbbra is 4 telep érintett, közölt az agrárminiszter tegnap. Nagy István ismertette, megerősítették a fertőtlenítési pontokat, szigorították a telepek őrzését és ellenőrzik a járványügyi szabályok betartását. Kitért arra is, folytatódhat az export, de a kivitel során minden állatot ellenőriznek, Győr-Moson-Sopron-Vár megyéből viszont nem lehet szállítani. Az állategészségügyi előírások betartására szólított fel a vírus megfékezése érdekében az országos főállatorvos. Pásztor Szabolcs hangsúlyozta, a hatóság által határolt területre illetéktelen személyek nem léphetnek be, aki ezt megteszi, bűncselekményt követel. Hangsúlyozta, a megsemmisítési terület eddig is őrzés alatt állt, amit egy jogtalan behatolás miatt meg is erősítettek. Idén mintegy 700 falu gazdás segíti ingyenesen az egységes kérelmek beadását, amelyre mostantól június 10-ig van lehetőség, hívja fel figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Ezzel az elmúlt egy évtizedben több mint 1500 milliárd forint támogatás lehívásában segítették tagjaikat. Idén sem alkalmazzák a beadási időszak utolsó szakaszában a korábban megszokott, munkanaponként 1%-os támogatás csökkentéssel járó szankciót, ugyanakkor a határidőt követően beadott kérelmek érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. Az orosz és fehéroros sportolók a 2028-as Los Angeles-i olimpián már részt vehetnek majd, azután, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság közgyűlése Casey Coventryt választotta a szervezet következő elnökének, vélekedett Schmidt Ádám. A sportért felelős államtitkár a Nemzeti Sportrádióban arról beszélt, a magyar álláspont is az, hogy nagyon rossz szankció, ha a sportolókat büntetjük. Csak nem az egész országban, sőt a Kárpát-medencében fagypont alá süllyedt a hőmérséklet hajnalban, írta a Hungarometer a Facebookon. Hozzátették, országos átlagban 5,2 fokkal alakult alacsonyabban a minimum hőmérséklet az ilyenkor szokásosnál, de valahol ez az érték eléri a 10 fokot is. A lakott települések közül a Nógrád vármegyei Mihály Gergén volt a leghidegebb, -8,3 fokkal, a Bükkfensíkon, a sajátos mikroklimájú Mohostöbörben pedig -22,6 fok volt, ami áprilisi rekord, közölte a területet monitorozó Miskolci Egyetem. A folytatásban holnap ismét erőteljessé válik a felhőképződés, elszortan előfordulhat zápor, néhol esetleg hózápor, újra megélénkül felerősödik a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban -3, napközben aztán +10 fok körül alakul majd, híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés. Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Szentek, szent életű emberek.
De La Salle Szent János áldozópap. Gazdag nemesi családban született, a 10 testvér közül ő volt a legidősebb. Családjukban vallásos szellem uralkodott, így jó keresztény nevelésben részesült. Úgy tudjuk, hogy már korán a papi pályát választotta. 1667-ben székesegyházi kanonok, 1670-től a párizsi teológián folytatta tovább tanulmányait. Szülei fiatalon haltak meg, ezért vissza kellett térnie Reimsbe. 1678. április 9-én pappá szentelték, 1680-ban pedig teológiai doktorátus szerzett. Pappá szentelése után egy évvel iskolát alapított a szegény gyermekeknek. Unokahúga nagy segítője volt. Egy kis csapatot gyűjtött össze tanítókból. Házába fogadta őket, bár ezért a családja neheztelt rá. Lemondott kanonok is tallumáról, örökségét szétosztotta a szegények között, és megalapította a keresztény iskola testvérek rendjét. Szabályzatot írt, és 1684-ben az első 12 társa letette az ideiglenes fogadalmat. Nagy pedagógiai érzékkel képezte ki az addig ismeretlen falusi tanítókat, akiknek a tudása a legminimálisabb volt. Ő a modern nevelés úttörője. Már akkor tiltotta a testi fenyítést, mint nevelőeszközt, hogy ezt semmiképpen ne alkalmazzák. Vállalta az iparos tanoncok nevelését és oktatói kiképzését. Megszervezte a vasárnapi inas oktatást. Sikerült rendjét és iskoláit Párizsban is meghonosítania, de sok irigye és ellensége lett. A vetélytársak attól sem riadtak vissza, hogy rágalmazzák, még azt is ráfogták, hogy megrontott egy kisfiút. Nagyon vigyázott, hogy rendje laikus jellegű maradjon, s tagjai az iskolában és az élet más területein magukat egészen az ifjú nemzedék nevelésének szenteljék. A testvéreknek magas színvonalú oktatói munkával kellett felkészíteniük a fiatalokat arra, hogy mindegyikük megállja helyét a maga területén. Rendjét a szentszék 1725-ben hagyta jóvá, amit ő már nem ért meg. 14. Lajos a napkirály korában élt. Láthatta a király fényűző életét, de ugyanakkor a munkásság és a parasztság elmaradottságát. Életcélja lett a nép felemelése minden szinten, s ha ezt egyedül nem is tudta teljesen megvalósítani, rendjével nagyban hozzájárult. A rend mai tagja is alapítójuk szellemében nevelik 1202 intézményben 8832 testvérrel az ifjúságot. Ez az adat 1989-ből való. Sok könyvet írt, amelyeket halála után adtak ki. 1719 nagypéntekén halt meg. 13. Leó pápa 1900-ban szentté avatta. 12. Pius pápa pedig 1950-ben a keresztény tanítók és nevelők védőszentjévé nyilvánította. Emléknapján így imádkozunk. Istenünk, te Dőlasszal Szent János áldozópapot a keresztény ifjúság nevelésére választottad. Támasz egyházadban jó nevelőket, akik szívesen áldozzák életüket arra, hogy az ifjúságot emberségre és keresztény életre tanítsák. Védőszentje ő a szegények iskoláinak, a keresztény iskolatestvérek rendjének pedig pátrónusa. Emlékezzünk meg ezen a napon Szent Hermann Józsefről, aki premontrai pap volt. Valamikor a mai Köln városát Szent előnévvel illették. József elszegényedett polgári családban született. 12 éves volt, amikor a premontreiek iskolájába került. Itt is szentelték pappá. Igazi rajnavidéki ember volt, vidám lelkű, tréfálkozó, okos, az emberekkel mélyen együttérző és jó kézműves volt. Ezen kívül egyházi énekszövegeket és dallamokat költött. Nagy tisztelője volt a szűzanyának és Szent Orsolyának. Azt mondják róla, hogy már tanulóként egy kölni Mária templomban a gyermek Jézussal játszott. Híressé vált vele kapcsolatban az a jelenet, amikor az egyik Mária szobornak oda nyújtja almáját, és az megelevenedve fogadja el tőle. Még ma is mutogatják ezt a szobrot a kölni Szent Mária am Kapitol templomban. Mint szerzetes pap, a kolostorban Krisztus követését tűzte ki célul, Mária által. Böjtölt, s minden kellemetlenséget szívesen eltűrt. Úrnőjének és rózsájának nevezte a szűzanyát. Idővel rábízták a rend irányításában a templom vezetését, az éjszakai szolgálatot is. Kitűnő lelki vezetője volt nem egy apáca kolostornak. Halála is a ciszterzita nővérek kolostorában következett be 1252. április 7-én. Tisztelete nem csak életében, hanem halála után is messze földre terjedt el az egész Németországban, majd rendje által más országokban is. A gyermek Jézussal és édesanyjával megélt bizalmas kapcsolata miatt az édesanyák és a gyermekek védőszentje lett. Tiszteletét a szentszék 1958-ban erősítette meg. Ajánljuk oltalmába gyakran az édesanyákat és a gyermekeket.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa a házasságtörő asszony történetéről elmélkedik.
A házasságtörő asszony történetében gyönyörűen megmutatkozik Jézus irgalmas szeretete, ahogy szembesíti az ítélkezőket és elküldi őket, ahogyan az asszonynak megbocsát, és őt is küldi, menj, de többé ne vétkezz. A történet egy asszonyról szól, akit valószínű, hogy már figyelhettek, hogy van szeretője, és most kifigyelték és rajta kapták, hogy valakivel együtt volt. Asszonyról van szó, vagyis akinek már van férje. Lebuktatták, és ezért az emberek a mózesi törvények szerint el akarták ítélni, és végre akarták hajtani az ítéletet. Abban a korban szokás volt a megkövezés. A mózesi törvények is előírták, hogy a házasságtörőt meg kell kövezni. Ezért az asszonyt elfogták, már mindenkinek a kezében ott volt a kő, hogy az asszony kikötözzék, és addig dobálják kővel, míg meg nem hal. Mindenki mondhatta, hogy én csak egy követ dobtam, ez valószínű fájt neki, meg is érdemelte, amilyen súlyos bűnt elkövetett, de nem én öltem meg. Vagyis volt sok követ dobáló ember, de nem volt gyilkos. Viszont a végére volt egy halott. Ez volt a megkövezés. Azonban nem csak azt akarták, hogy az asszonyt elítéljék, hanem közben Jézust is el akarták ítélni. Ezért Jézus elé hozták és megkérdezték. Mester, te mit mondasz? Ez egy csapda volt. Ha Jézus azt mondja, hogy ne ítéljétek el az asszonyt, ne öljétek meg, hagyjátok élni, hagyjátok elmenni, akkor azt mondták volna, hogy na, te vagy a messiás, te vagy az Isten küldötte, hiszen te szembe mész a mózesi törvényekkel, amire mi hagyatkozunk, és ez számunkra szentírás, mi e szerint élünk, ő a törvény számunkra. Ha Jézus azt mondja, hogy igenis, hát Mózes előírja, akkor meg kell kövezni. Akkor pedig azt mondják neki, hát te vagy a messiás, te vagy a szeretet, az irgalmas Jézus, azt akarod, hogy az asszony meghalljon, te ilyet kívánsz. Bármit mondott volna Jézus, elítélték volna. Tehát nem csak az asszonyt, hanem magát Jézus Krisztust is. Amikor a szentségtörésről elmékedünk, akkor a szentségtörésnek a lényege, hogy amikor a házasság szentségében Jézus szentségi kegyelmet, ajándékot, erőt ad az egyik párnak, például a férfinak, ezt azért adja, hogy a férfin keresztül konkrétan tudja szeretni a feleséget. De persze a feleségnek is ad az Isten kegyelmet és erőt, azért, hogy ne csak a saját erejéből, hanem az Istennek az erejéből is tudja szeretni az ő férjét. És amikor emberileg szereti egymást a fér és a feleség, de a szentségben az Istennek az ereje is megnyilvánul, vagyis nem csak emberi módon szinten tudják egymást szeretni, hanem az Istennek a szeretetéből, erejéből, ez a szentségi házasság, ez a szentségi szeretet. Jézus ezt akarja, hogy a házaspár minél boldogabb legyen, és minél jobban tudják egymást szeretni. Meghatározza a mértékét is, senki sem szeret jobban, mint az, aki az életét adja a barátaiért. Vagyis amikor az Isten adja a kegyelmet, adja valakinek a szentségi kegyelmet, azt azért adja, hogy az emberen keresztül, például a férjen keresztül ez a kegyelem, ez a szeretet konkrétan megtapasztalható formában megérkezzen a feleséghez. Persze fordítva is igaz, a feleségnek is azért adja ezt a kegyelmet és erőt, hogy rajta keresztül ez a szeretet megérkezzen a férhez. Amikor így megérkezik, akkor a házaspár szentséget szolgáltat ki egymásnak. Rajtuk keresztül megérkezik a másikhoz, mind az ő saját emberi szeretetük, de az Isten szeretete is. Amikor az Istennek a kegyelmét én befogadom, de nem adom tovább, Az Istennek a szándéka, a kegyelemnek az ereje bennem megtörik. Ezt nevezzük szentségtörésnek. Tehát nem csak azt, amikor valaki már ilyen súlyos bűnt elkövet a házasságban, hogy például valakivel együtt hál, nem a házastársával, ezt mondjuk általában házasságtörésnek is nagyon súlyos bűn. Azonban a házasságtörést, hogyha egy teológiailag nézzük, sokkal mélyebb jelentése van. És amikor a házasságtörést vizsgáljuk valakinek az életében, akkor nem csak a nagy bűnöket vizsgáljuk, hanem azt, hogy hogyan éli meg a hétköznapokban a szentségi kegyelmet. Például vegyünk egy férfit, aki nem foglalkozik a feleségével, nem gyöngít hozzá, nem hallgatja meg asszonyi beszéd, mondd el anyának, hogy akinek akarod, hagyj engem békén az ilyen érgezelgős beszéddel, nem hallgatja meg, nem gyöngít hozzá, nem visz neki virágot nőnapra vagy házasságévfordulóra, nem kedves vele, nem olyan figyelmes, nem fejezi ki a szeretetét, vagyis ha az férfi megkapja a kegyelmet, hogy a felesége felé mind testileg, mind lelkileg, gyöngétségben, minden fórumon kifejezi az ő szeretetét, és ha a férfi ezt nem fejezi ki, benne a szentségi kegyelem megtörik. Az Istennek a szándék, a szeretete nem érkezik el az asszonyhoz. Így ez a férfi már házasságot tör, vagyis szentségtörés követel, mert nem érkezik meg az asszonyhoz az Istennek a szeretete. Persze ezt a hétköznapokban nem nevezik szentségtörésnek, de gondoljunk bele, hogy például egy férfi nem szereti a feleségét, vagy azt mondja, hogy szereti, de ezeket a sok alapvető emberi gesztus kedvességet nem adja meg. A feleség magányos lesz, nem érzi magát szeretve, sokszor akár lehet, hogy meg is alázzák, és utána bírja évekig, és egyszer megismerkedik valakivel, egy másik férfivel, aki nagyon kedves, nagyon figyelmes, nagyon gyöngéd, virágot visz, meghallgatja, fontos, amit mond az asszony, és a feleség nagyon könnyen elcsábul. Erre várt egész életében, és ezt kellett volna megkapni a férjétől, de nem kapta meg. És utána nagyon könnyen elcsábul, és utána szeretője lesz, hogy ezzel a férfivel elmegy, de már érzelmileg is házasságot tör, szentséget tör, mert mással éli meg azt, akarja megélni, amit a férjével kellene. A férfi már előzőleg szentséget tört, mert nem adta meg a feleségének. És persze a feleségének nincs joga ahhoz, hogy úgymond elmenjen máshoz, de a bűnre való alkalom sokkal nagyobb, mert érzelmileg szenved, emberileg szenved a házasságban, mert azt érzi, hogy őt nem szeretik. Nem kapja meg az alapvető emberi szeretetet, az emberi igényeit. Persze ezt fordítva is lehet venni, amikor a feleség nem adja meg a férjének. És nagyon könnyen ebből a szentségtörésből még komolyabb szentségtörés és házasságtörés lesz. Ezért a szentséget megélni azt jelenti, hogy az Isten kegyelmét befogadom, és ezt továbbadom. Ebben növekedni kell a házaspároknak, és nagyon sok, szinte milliónyi apró gesztus van, persze vannak nagyobbak is, ahogyan ezt valaki kifejezheti. Amikor valaki házasságot tör, és a másik megtudja, azt is látom, hogy sokszor már nem bocsát meg. Lehet, hogy nem küldi el, de ha valami feszültség van, egyből az orra alá dörgöli, hogy te ilyen és ilyen vagy, te ezt csináltad, te egy utolsó senki vagy, egy házasságtörő, és látható, hogy nem bocsátja meg neki, mindig hozzávágja. Ha nézzük Jézusnak a szeretetét, akkor Jézus megbocsát ennek az asszonynak. Nem hántorgatja fel. Ott van a tégozló fiú történetében is, ez a fiam halott volt, de most él, és ünnepeljük, mert feltámadt és élt. Nem arról beszélünk, hogy halott volt, hanem az volt, de most él, és az élőnek örülünk. Az Isten így bocsát meg, és így szeret, így gyakorol irgalmasságot. Ezért a házasságban is fontos, hogy persze ezek fájdalmas dolgok, azonban látni kell azt, hogy az igazi megbocsátásban nincsen benne, hogy én újra és újra felhozom. Arról nem is beszélve, hogy sokszor, amikor ilyen bűnöket követel valaki, azért mind a kettő benne van. Lehet, hogy valaki elhanyagolta a szeretetet, a másik nem volt figyelmes, már régen nem beszéltek meg egymás között semmit, tehát minden bűnnek van előtörténete, és mindig két személyen múlik. Persze változhat a felelősség nagysága, de két személyen múlik. Ezért meg kell vizsgálni a házasságokban, hogy én megadok-e mindent a házastársamnak, kiszolgáltatom-e számukra a szentséget, vagy gyakorlatilag a szentség megtörik bennem, és nem adom meg a másiknak, amit az Isten adni akar neki. Mert ez újabb bűnöknek lehet a forrása és a bevezetője. Ezért nézzük meg az életünkben, vagy akik házasságban élnek, hogy a szentség hogyan jelenik meg bennem, hogyan adom tovább. És ha már vannak bűnök az életben, akkor bocsássunk meg egymásnak, és a büntetés helyett még jobban szeressük egymást, azért, hogy nehogy megint bűnre menjen el valaki, hanem inkább az irgalmas szeretet által mind a ketten újjászülessünk.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szabó József atya a házasságtörő asszony történetéről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola negyedik osztályosaival nagy csütörtök jelentőségéről beszélget.
Az Atya,
a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! Ebben az adásban különös figyelmet szentelünk nagy csütörtök eseményeinek, amelyek alapjaiban határozzák meg keresztény hitünket. Nagy csütörtök az utolsó vacsora történetét és az eukarisztia megalapítását foglalja magában, amikor Jézus Krisztus szenvedésére, halálára és feltámadására emlékezünk. A múltórai hittanóránkon a virágvasárnapi szertartást vettük, meg a virágvasárnapi eseményeket. Most ezen a hittanórán pedig tovább haladunk, a nagycsütörtököt fogjuk részletesen venni. A nagycsütörtök az utolsó vacsora eseményei. Kérlek szépen benneteket, gyerekek, hogy mondjuk el, hogy mi történt nagycsütörtökön, mire emlékezünk, mit tanultunk. Ákos.
A lábmosás.
Jézus megmosta a tanítványok lábát. Léna?
Az eukarisztia megalapítása.
Így van, nagyon fontos, köszönöm. Janka?
Éjszaka kimentek a apostolokkal a Getsemáni kertbe, és ott imádkoztak.
Igen, így van. Na, akkor most részletesen vegyük sorba. Nagy csütörtök estén Jézus és a 12 apostol összegyűlt Jeruzsálemben, egy emeleti teremben, hogy közösen fogyasszák el a pászka vacsorát, mert ugyanúgy húsvét volt nekik is, és húsvétkor egy vacsorát készítettek. Ez a vacsora különleges és meghatározó volt, hiszen Jézus tudta, hogy ez az utolsó étkezésük együtt a szenvedése előtt. Jézus többször a tanítványainak már elmondta, hogy szenvedni fog, és hogy mi fog rá várni, és előtte megünnepelték a húsvét, a pászka ünnepét. Ákos.
Az eukarisztia megalapítása. Az utolsó vacsora során Jézus új értelmet adott a hagyományos zsidó pászka vacsorának. A kenyér és a bor megáldása és kiosztása az új szövetség alapjává vált. Jézus kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és tanítványainak adta e szavakkal. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ezután a bort is átnyújtotta mondván, igyatok ebből mindjájan, mert ez az én vérem, az új szövetségé, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ez az esemény tekinthető az első szent misének, hiszen Jézus saját testét és vérét adta apostolainak. Az eukarisztia szentségének megalapítása azóta is a katolikus hit egyik legfontosabb és legszentebb eleme.
Így van, köszönöm. Tehát ti is az a jó, hogy első áldozók voltatok tavaly, úgyhogy minden szentmisében részesülhettek Jézus eukarisztiájában, hogyha elmentek áldozni, és találkozhattok Jézussal. Janka, kérlek szépen, mesél tovább a történetet.
A lábmosás, az alázat és szolgálat példája. Az utolsó vacsora során Jézus olyan cselekedetet hajtott végre, amely meglepte a tanítványokat, megmosta a lábukat. Ez abban az időben a szolgák feladata volt, hiszen az emberek poros utakon, saruban jártak. Jézus azonban ezzel a gesztussal példát akart adni az alázatra és a szolgálatra. E szavakkal fordult tanítványaihoz. Ha tehát én az Úr és Mester megmostam a ti lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg. Ez az alázatos cselekedet arra tanít, hogy minden kereszténynek szolgálnia kell másokat szeretettel és alázattal.
Köszönöm szépen. Tehát a szolgálatra hív bennünket. Sokszor mondja is, hogy aki első akar lenni, az legyen utolsó közületek és mindenkinek a szolgája. Aztán mi történt, Léna?
Jézus búcsú beszéde és az új parancs. A vacsora során Jézus hosszú tanításokat és búcsú beszédeket tartott, amelyekben felkészítette a tanítványait az előtte álló eseményekre. Elmondta, hogy hamarosan elhagyja őket, de a Szentlélek vigasztalóként és vezetőként velük marad. Biztatta őket, hogy maradjanak meg a szeretetben, és szeressék egymást, ahogyan ő szerette őket. A legfontosabb parancsot is itt fogalmazta meg. Új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
Tehát Jézus itt új parancsot adott, hogy szeretetben legyenek egymással. De az egyik tanítvány mégis a 12-ből tesz egy rossz cselekedetet. Ki volt ő? Ákos.
Júdás.
Igen, így van. Szeretném, ha elmondanátok, hogy mi történt Júdással. Ákos.
Amikor az utolsó vacsorán Jézus megmondta az apostoloknak, hogy valamelyikük el fogja őket árulni, igen, akkor mindenki kérdezte az összes apostol, hogy én leszek az én, és ezt Júdás is megkérdezte, és Jézus belesúgta a fülébe, hogy Júdás, amit elterveztél, az be is fog teljesülni.
Így van, és tedd meg, amit akarsz. Júdás elárulása tehát egy tragikus mozzanat az evangélium történetében. Ákos?
És azt is mondta Jézus, hogy az fog engem elárulni, aki egyszer mártja velem a borba a kenyerét.
Így van, pontosan. És akkor már nézték a tanítványok, hogy ki lehet az.
Az utolsó vacsora alatt Jézus egyértelművé tette, hogy valaki az ő tanítványai közül elárulja. Amikor Jézus kimondta, bizony mondom nektek, egy közületek el fog árulni engem. Az asztaltársaság megdöbbent.
Ákos, akkor légy szíves, mondd el a történetet, hogy Júdással mi történt, hogy tervezte meg Jézus elárulását.
Úgy volt, hogy az utolsó vacsorán Júdás mártotta együtt Jézussal a borba a kenyeret, és amielőtt le tudta volna nyelni, lerakta a kenyeret, és elrohant.
Igen, és korábban, mondjuk egy nappal ezelőtt, mi történt?
Felkereste Annás és Kajfás főpapokat, és megegyezett velük, hogy 30 ezüstért elárulja Jézust, amikor a Getsemáni kertben imádkozik az apostolokkal. És onnan fogják tudni a katonák, hogy kit kell elárulni, akit megcsókol.
Így van, nagyon ügyes vagy. A csók fogja elárulni őt, hogy odalép hozzá, és akkor megöleli és megcsókolja az arcán, és azzal fogják tudni a katonák, hogy melyik embert kell elkapni. 30 ezüst pénzben állapodtak meg, amely abban az időben egy közönséges rabszolga árának felelt meg. Az árulás díjának alacsonysága is mutatja, hogy Jézust megalázottan és elhagyatottan akarták elfogni. Janka, mondd tovább, a Getsemáni kertben mi történt?
Miután Jézus és tanítványai elhagyták az emeleti termet, áthaladtak a Kidron patak völgyén, és megérkeztek az olajfák hegyének lábánál lévő Getsemáni kertben. Ez a kert valószínűleg egy olajfaliget volt, ahol Jézus gyakran megfordult tanítványaival. Jézus itt arra kérte tanítványait, hogy imádkozzanak vele és maradjanak ébren, még ő egy kicsit tovább ment imádkozni. Péter, Jakab és János voltak a legközelebb hozzá.
Tehát Jézus is kérte a tanítványokat, és ő is imádságra ment ki a Getsemáni kertben, és ott a szenvedésének előestéjén imádságba beszélt az atyával, a mennyei atyával. Mit kért a mennyei atyától szerintetek, Ákos?
Azt kérte a mennyei atyától, hogy ne csinálja ezt veledet, mégis csinálja csak.
Ne az ő akarata teljesüljön, hanem a
mennyei atyáé.
Így van.
Hogy keresztre feszíthetik, csak menjen fel utána a mennybe.
De még az is, hogy ugye félt, félelem töltötte őt el. Ugye mindig beszéltünk arról, hogy kehely, hogy mit jelent ez a kehely, a szenvedés kehelyéből ti is isztok. Emlékeztek, mikor beszéltük hittanórán, Jakab és János kérésére is ezt mondta Jézus, hogy képesek vagytok velem szenvedni, és a szenvedés kehelyéből is inni? És akkor válaszolták, hogy igen, Uram. Tehát Jézus térdre borulva imádkozott az atyához, és ezt mondta, atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, vagy másképpen kehely, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ez az ima mélyen kifejezi Jézus emberi természetének rettegését a szenvedéstől. Ugyanakkor teljesen alárendelte magát az atya akaratának. Amikor visszatért a tanítványaihoz, hogyan találta őket? Hogy emlékeztek a történetben? Léna?
Elaludtak.
Elaludtak, sajnos nem tudtak kitartani, így van. Hanem mind emberek elfáradtak, elaludtak. Háromszor próbáltak ébren maradni, de mind a háromszor legyőzte őket az álom. Mit mondott Jézus szomorúan Péternek? Léna?
Nem tudtatok egy órát sem vírasztani vele? Vírasztotok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan készséges, de a test erőtlen.
Így van, köszönöm szépen. Miközben Jézus még beszélt a tanítványokkal, Júdás megérkezett egy nagy csapattal. Fáklyákat, kardokat és botokat hoztak magukkal. A főpapok, a templomi őrség és a vének szolgái.
Azért, hogy úgy szeretsz, ahogy nem szeret más, meghaltál, hogy én veled éljek. Minden bűnömért hordoztad a kereszt súlyát, vár és hív a fény az örök élet. Az irgalom oltárán
ártatlan áldozat az irgalom oltárán. Áldozta fel magad, áldalak azért, hogy úgy szeretsz, ahogy nem szeret más, meghaltál, hogy én veled éljek. Minden bűnömért hordoztad a kereszt súlyát, vár és ír a fél az örök élet. Te lettél a bárány, az ártatlan áldozat az irgalom oltárán. Áldoztad te magad.
Júdás előre megbeszélt jelként a következőket mondta nekik. Akit megcsókolok, ő az, fogjátok el. Ez a jelenség különösen fájdalmas, hiszen a csók a szeretet és a barátság jele. Júdás közelebb lépett Jézushoz és így szólt. Üdvözlégy, mester! Majd megcsókolta. Jézus nyugodtan válaszolt neki. Barátom, miért jöttél? Vagy másik változat szerint ezt kérdezte. Júdás, csókkal árulod el az emberfiát? Ekkor a katonák és a szolgák megfogták Jézust, és megkötözték. A tanítványok pánikba estek, és elmenekültek. Az evangéliumok szerint az apostolok is megijedtek, de közöttük Péter tett egy dolgot, amiről megemlékezik az evangélium. Ákos, mi volt az?
Péternél volt egy szabja,
igen,
és azzal levágta az egyik katona fülét.
Mit mondott rá Jézus gyorsan abban a pillanatban?
Azt mondta Jézus, hogy Péter, rakd el azt a szabját, és egy csodálatos mozdulattal visszarakta a katona fülét.
Így van.
Még azt is mondta Jézus, hogy aki fegyvert fog, fegyver által vészel.
Így van. Aztán még Péterre vonatkozott egy dolog, amit még az utolsó vacsorán mondott Péternek. Mi volt az, Ákos?
Azt mondta Jézus Péternek az utolsó vacsorán, hogy Péter, ma este, mielőtt a kakas háromszor megszólal, te pont háromszor meg fogsz engem tagadni.
Igen, és Péter ezt elhitte?
Nem.
Nem, adakozott, hogy nem, mester, dehogy. De aztán mégiscsak így lett. Jézust kísérte Péter, elment titokba, és végig hallgatta, hogy elvitték a főpapokhoz, és akkor tényleg többször is mi történt vele? Több ember megszólította őt az éjszaka folyamán. Ákos?
Ott lépett hozzá az egyik szolga, és azt mondta, te is Jézus követőihez tartozol. Téged is láttalak ott. Péter meg megtagadta, hogy nem, én nem is ismerem azt az embert. Azt sem tudom, ki ő.
Így van. Pedig szerette Jézust, meg ekkor is szerette, de azért félt is. És hogy nem csak egyszer, hanem háromszor is megtagadta.
Az elfogás jelentősége. Az elrúlás és az elfogás mozzanatai azt mutatják, hogy Jézus tudatosan vállalta a szenvedést és a halált az emberiség megváltásáért. Az elvárás pedig azt is megmutatja, hogy a bűn mélysége ellenére is létezik irgalom és megbocsátás, hiszen Jézus soha nem fordult el teljesen Júdástól sem.
Júdással mi történt? Emlékeztek-e, hogy a történetben Júdás végül is utána megbánta el tettét, hogy 30 ezüsttél elárult a mesterét, Ákos?
Bement a templomba, és azt hitte, hogy 30 ezüstért visszavásárolhatja Jézust.
Igen, és visszaadta a főpapoknak az 30 ezüstöt. És a főpapok mit mondtak rá?
Ez nem lehetséges, már el van ítélve, hogy keresztre fogják feszíteni.
Igen, sajnos nem lehetett visszacsinálni. És akkor megbánta tettét Júdás, és sajnos mit tett magával? Ákos.
Először a templom padlójára ledobta a 30 ezüstöt, és aztán a szétment.
Igen, szétszóródott.
Utána hazament, és felakasztotta magát.
Igen, olyan nagy bűntudata volt, hogy nem tudta feldolgozni, és sajnos felakasztotta magát. Hát ilyet nem szabad tenni, gyerekek, azt tudjuk. De sajnos így a 12 apostol közül ő egyedül, aki saját magával végzett. A nagy csütörtök az egyházi év egyik legfontosabb napja, amelyen két fő eseményt ünneplünk. Az utolsó vacsorát, amelyben Jézus megalapította az eukarisztiát és a papság szentségét, valamint a lábmosás szertartását, amely a szolgáló szeretet példája. Az első volt a szentmisében az olajszentelés. Olajszentelési misét délelőtt szoktak tartani, nagy csütörtökön délelőtt a bazilikában. Ez a liturgia általában a székesegyházban délelőtt zajlik, és a püspök, vagy az érsek atya vezeti, aki körül van véve papokkal és hívekkel. Ez az egyetlen nap az évben, amikor a püspök különleges olajokat szentel, amelyeket az év során különféle szentségek kiszolgáltatásakor használnak. Úgy hívjuk, hogy krizma. Ez a legértékesebb olaj, amelyet a bérmálás, a papszentelés és a templom szentelés alkalmával használnak. Tehát van a krizma. Van a második, a katekumen olaj. Azok számára van a katekumen olaj, akik a keresztség előtt állnak, különösen a felnőttek számára. Nem minden gyermeket kisgyermekkorban keresztelnek, valaki nagykorában gondolja meg, hogy mégis keresztény akar lenni, és akkor ilyenkor szokták ezt az olajat is megszentelni. Ismerünk-e még másfajta olajat? Ákos.
Betegek olaja.
Így van, a betegek olaja. Ezt pedig mikor használjuk?
A betegek szentségének kiszolgáltatásakor használatos.
És ehhez is ezt az olajat ilyenkor szenteli meg a püspök atya. A krizma szentelési mise alatt a papok megújítják szentelési ígéreteiket, és hangsúlyozódik az egyház egysége a püspök és a papok között. Tehát ez a krizma szentelés, ez délelőtt szokott folyni. Aztán jön az este, az utolsó vacsora emlékmiséje. Ákos, légy szíves, mondd el.
Ez a nap az egyházi év legelső miséje, amely az esti órákban kezdődik. Ezzel a misével kezdetét veszi a Szent Három nap, amely nagy csütörtöktől húsvét vasárnapig tart.
Mik a liturgia fő elemei a nagy csütörtöki szertartásnak, az esti misének? Léna.
A kenyér és a bor felajánlása. Az utolsó vacsora emlékére, ahol Jézus megalapította az eukarisztiát.
Janka.
A lemosás szertartása. Jézus példája alapján a pap lemossa néhány hívő lábát, ezzel jelképezve az alázatot és szolgáló szeretetet.
Előre kiválasztanak 12 vagy gyermeket, vagy 12 felnőttet, akinek megmossa mondjuk például a papácsi vagy az érsek atya a lábát. Ugyanúgy, mint Jézus megmosta a tanítványai lábát. Mik még a liturgia fő elemei? Janka.
Áldozás, különösen ünnepélyes pillanat, mivel ezen az estén emlékezünk az eukarisztia alapítására.
Oltárfosztás. A mise végén az oltárt megfosztják díszeitől és letakarják. Ezzel jelzik, hogy Krisztus elhagyja és magára marad.
A templomi harangok elhallgatnak, és helyette a csengők helyett kereplőket használnak a jelzésekhez.
Hogy szoktuk mondani, hogy hova mennek a harangok, Ákos?
Rómába!
Igen, olyankor az egész világon elnémulnak a harangok, három napig nem szólal meg a harang. Nagy csütörtökön utoljára szólalnak meg a csengők, és akkor kicsit tovább harangoznak, csengetnek, aztán kereplőket használnak. Innentől kezdve elkezdődik Jézus szenvedés története, és elcsendesülés következik. És ezt a csendes virasztást a templomba is el szoktuk kezdeni, mégpedig szentségimádásban. Szentségimádást tartanak egy-egy templomban, ilyenkor nagy csütörtökön este. A mise végén az oltári szentséget ünnepélyesen áthelyezik egy másik oltárra, vagy külön kápolnába, amelyet szentsírnak is neveznek. Ez jelképezi Krisztus elfogását és fogságba vetését. Az áthelyezés után a hívek lehetőséget kapnak a csendes virasztásra, amely emlékeztet azokra az órákra, amelyeket Jézus a Getsemáni kertben töltött. A templom díszeit eltávolítják, az oltár megfosztatik minden terítőtől és dísztől, jelezve Jézus megaláztatását és elhagyatottságát. Tehát gyerekeim, kérlek benneteket, hogy most nem sokára lesz nagy csütörtök, és nagy csütörtökön, ha otthon is lesztek tavaszi szünetben, akkor ti is nagy csütörtök este imádkozzatok, tegyetek egy kis csöndet magatokban, tegyetek gondolatban egy rövid sétát, és kísért fel az Urat a Getsemáni kertben, és szívedben őrizd az örömet és a békét, vagy dúdolj egy számodra kedves dallamot, és imádkozzál Jézusért. Mert Jézus miértünk is szenvedett, miértünk is meghalt a kereszten, és miértünk is feltámadt. A nagybőjt nem csak a hittanulók készülésének időszaka, hanem a vezeklők, és a kitaszítottaknak az időszaka is volt. Emlékeztek, tanultunk arról, hogy ilyenkor nagy csütörtökön fogadta vissza az egyház nyilvánosan azokat az embereket, akik vezekeltek. Nagybőjt első napjától, Hamvazószerdától, idáig nagy csütörtökig volt az, hogy megszaggatták ruháikat, és imádkoztak, és vezekeltek. És ilyenkor a nagy csütörtöki szertartás során vette vissza őket, fogadta vissza őket az egyház. Ákos, légy szíves, mondj egy pár gondolatot a befejezésről.
Ahogy nagy csütörtök szertartásain és eseményein végighaladtunk, láthattuk, hogyan vált Jézus az önzetlen szeretet példaképévé.
Az eukarisztia alapítása, a szolgálat alázatos gesztusa a lámmosásban és a tanítványoknak adott új parancsolat. Mind-mind olyan ajándékok, amelyekből ma is táplálkozhatunk.
Befejezésképpen imádkozunk. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, Te értünk, ami megváltásunkért hoztad meg azt az áldozatot, áldoztad fel életedet a kereszten. Egész életed önfelajánlás volt az Atyának, és az Atya elfogadta ezt az áldozatot. Hisszük, hogy értünk szenvedtél, és értünk haltál meg a kereszten. Te az utolsó vacsorán önmagadat, testedet és véredet a kenyérben és a borban, és úgy rendelted, hogy az életed és áldozatod folytatódjon a tanítványaid életében is. Akaratod és rendeltetésed szerint ez az áldozat minden szentmisében megújul, megismétlődik, jelenvalóvá válik. Újra közénk jössz, hogy saját testeddel táplálj bennünket. Köszönjük, hogy az oltári szentségben önmagadat, mint az örök élet táplálékát adod nekünk. Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békén megszállogat, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér,
Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsúrita hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.